Az elmúlt egy évben a járvány hatására csökkent a kiadó lakások iránti kereslet, mégis egyre több lakásbérleti ügyben fordulnak közjegyzőhöz. A lakástulajdonosok legnagyobb kockázatnak a kiköltözni nem akaró bérlőt tartják. 10-ből 9 közjegyző előtti lakásbérleti ügyben a bérbeadó a beköltözés feltételéül szabja, hogy a bérlő közjegyző előtt tett nyilatkozatban végrehajtás terhe mellett vállalja, ha a szerződés megszűnik, a lakást kiüríti és elhagyja, közölte a Magyarországos Közjegyzői Kamara. A közlemény szerint az is problémát jelent, hogy a bérleti szerződések 80%-a házilag az internetről letöltött szerződés minták alapján készül, és legtöbbször nem az adott jogviszonynak megfelelően. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Pulinka Mihályt, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezetőhelyettesét.
Nyár van, július élénkül az albérletpiac, a felsőoktatásban majd felvételt nyert hallgatók minden bizonnyal azért keresni fogják az albérleteket a fővárosban is, és hát természetesen nem csak a fővárosban, hanem országszerte. Mire kell figyelni már az albérlet keresésnél, és majd ha oda kerül a sor, akkor a szerződés kötésnél?
A gyakori hiba a bérleti szerződések esetén, különösen ilyen nagy rohamok idején, mint például amikor az egyetemisták lakást keresnek maguknak a következő tanévre, vagy leginkább helyettük a szüleik, hogy kinéznek egy ingatlant, az interneten megnézik a képeket, talán még eljönnek megnézni személyesen magát az ingatlant, de nagyon fontos kérdéseket nem beszélnek át előzetesen a bérbeadók, illetve a leendő bérlők. Így például lehet, hogy megegyeznek a bérleti díjban, hogy mennyit kell majd fizetni az adott ingatlanért, de nem beszélik meg azt, hogy mondjuk a karbantartási munkákat hogyan osztják el egymás között, illetve nagyon felületesen állapodnak meg abban, hogy például mik minősülnek szerződésszegésnek. De bármennyire is meglepő, ha még a szerződés kötésig nem is megyünk el, viszonylag sokan vannak bérlők, akik nem tájékozódnak kellőképpen az ingatlan helyzetéről, így adott esetben meg se tekintik azt, mielőtt kivennék. A szerződéskötés kapcsán mindenképpen az az egyik fontos jogszabályi rendelkezés, amit nem szoktak ismerni, sem a bérbeadók, sem pedig a bérlők, hogy lakásbérleti jogviszony esetén az írásbeli szerződés az kötelező. Tehát, hogyha én bérlek egy ingatlant azért, hogy abban lakjak, akkor mindenképpen szerződést kell róla írni a bérlőnek, illetve a bérbeadónak.
Ez szerint, hogy szóban nem is lehet megállapodni a bérbeadóval?
A bérleti szerződés az nem jöhet létre szóban. Tehát mindenképpen szükséges az írásbeliség. Feltételeket természetesen szóban kell először megbeszélni a feleknek, de a szerződésnek magának annak írásban kell létrejönnie.
Mert hogyha mondjuk megbeszél valamit a bérlő a bérbeadóval, és aztán a szerződésben nem úgy foglaltatik írásba, akkor az már ugye nem is a megállapodás szerint köttetik az a szerződés, és akkor mondhatja esetleg azt a lendő bérlő, hogy na ebben a formában viszont nem.
Nyilvánvaló, hogyha természetesen olyan szerződést rak mondjuk egy bérbeadó a lendő bérlője elé, ami teljesen ellentétes azzal, vagy részben, de fontos kérdésekben ellentétes azzal, mint amit megbeszéltek, akkor tényleg akkor teszi helyesen a leendő bérlő, hogyha azt nem írja alá. De azért azt se kell ilyenkor kizárni, hogy mondjuk figyelmetlenségből maradnak a szerződésben olyan kikötések, amiket egyébként nem beszéltek meg. Tehát mindenképpen a bérlőnek és a bérbeadónak kommunikálnia kell egymással, és nem személyes sértésnek venni mondjuk azt, hogyha valamiben eltér a szerződés tervezet, amit mondjuk egymás között köröztetnek. Ezeket meg kell beszélni. Ez eleve egy olyan jogviszony, a bérleti jogviszony, ahol mind a bérbeadó, mind a bérlő fel kell, hogy készüljön arra, hogy azért sokat fog kommunikálni egymással, tehát ez eleve igényli a fokozott kommunikációt a felek között.
Na és mit kell tartalmazni egy bérleti szerződésnek? Mikor és hogyan lehet szabályos egy ilyen szerződés?
Az fontos, hogy már említettem, hogy ugye csak írásban jöhet létre érvényesen a lakásbérleti szerződés, viszont nem ír elő a jogszabály olyan kötelezettséget, hogy ezt mondjuk ügyvédnek vagy közjegyzőnek kellene feltétlenül készítenie. Mégis célszerű megfontolni azt, különösen hosszú távú vagy magas bérleti díjjal rendelkező bérlemény esetén, hogy jogász működjön közre a szerződés elkészítésében, de mondom még egyszer, ez nem kötelező. Hogy mit kell tartalmazni egy ilyen szerződésnek? Hát mindenképpen azt, ami a felek számára fontos. Minden körülmények között és minden félnek fontos lesz például a bérleti díj, illetve magának a bérleti szerződésnek az időtartama, hogy az 1-2-3 évre jön létre, esetleg eleve határozatlan időre kötik, ezeket mind bele kell írni a szerződésbe, mint ahogy azt is, hogy a bérleti díj az milyen összegű, milyen módon kell azt megfizetnie a bérlőnek, és ha elkívánnak térni a törvényi rendelkezéstől, ami egyébként azt mondja, hogy a hónap 15. napjáig esedékes előre a bérleti díj, akkor ezt is a szerződésben kell rögzíteni, hogy mondjuk a hónap 25. napjáig lesz esedékes a szerződés szerint a bérleti díj. Nem kötelező, nem írja elő semmilyen jogszabály, de akkor járnak jobban a felek, hogyha rögzítik azokat a szerződési feltételeket is a lakásbérleti szerződésükben, ami számukra személyesen fontos. Most olyanokra gondolok, hogyha mondjuk egy bérlő szeretné kifesteni más színűre az ingatlant, akkor ezt is érdemes írásban rögzíteni a bérbeadóval, nehogy később ebből legyen vita. Mint ahogy azt is, hogyha például kisállatot szeretne valaki vinni magával az ingatlanba, akkor ezt megteheti-e. Ami még gyakori probléma az olyan szerződéseknél, amiket nem ügyvéd vagy közjegyző készít el, hogy nagyon sokszor olyan fogalmakat használnak benne a felek, amiket nem gondolnak át kellően, és előttük sem teljesen világos, hogy mire is gondolnak. Nagyon sokszor szerepel a szerződésekben pusztán olyan kikötés, hogyha a lakótársak, tehát egy társasházi lakásról beszélünk, akkor a tulajdonos társakat, ha zavarja a bérlő, akkor a szerződés szegésnek minősül. És ez a szerződés kötéskor mindenfélnek egyértelműnek tűnik ez a rendelkezés, mert természetesen a bérlő nem arra készül, hogy zavarni szeretné a szomszédokat, mint ahogy a bérbeadó sem arra készül, hogy a bérlő így fog viselkedni, de amikor megtörténik mondjuk egy adott esetben egy panaszbejelentés valamelyik szomszéd részéről, akkor az kellemetlen tud lenni, hogy a bérbeadónak nyilván kínos a szomszédokkal szemben, hogy megtörtént ez a panasz, de hogy a szerződés szerint ez minek is minősül, az nem lesz teljesen egyértelmű pusztán egy ilyen kikötés alapján. Egy dolog, amit még érdemes szem előtt tartani, az utóbbi időben gyakran merül fel az a probléma, hogy a bérbeadók nem engedik bejelenteni tartózkodási helyként a bérlemény címét a bérlők részére. Emögött egy olyan félelem húzódik, ami részben azért és jelentős részben alaptalan a bérbeadók részéről, hogyha mégpedig az, hogy azt feltételezik, hogyha a bérlő bejelentkezik tartózkodási helyként az adott bérlemény címére, akkor ő onnan majd nem kell, hogy elköltözzön, vagy sokkal nehezebb lesz őt onnan mondjuk a kiköltözésre rábírni. Ezek a félelmek alapvetően nem jogosak, ilyentől nem kell tartani. Ha a bérleti szerződés megszűnik, akkor teljesen mindegy, hogy a lakcím nyilvántartás szerint a tartózkodási helye az a cím a bérlőnek, ahol egyébként bérlőként tartózkodott, attól még a bérleti szerződés megszűnése esetén el kell hagynia az ingatlant. És azért érdemes ezt megfontolni, mert ez a bérlőknek sok esetben okoz komoly kellemetlenséget, hogy tartózkodási helyként nem tudják bejelenteni az adott ingatlan címét. Gondolok itt például az orvosi ellátások igénybevételére, vagy adott esetben mondjuk egy országgyűlési választáson való részvételre. Egyszerűen ez a bérlőnek nagyon komoly diszkomfortot tud okozni.
Egyébként az, hogy kell kinézni egy ilyen lakásbérleti szerződésnek, arra vannak hiteles minták?
Az interneten nagyon sokféle minta kering, én magam is szerintem több tucatot láttam már. Vannak a minőségük ennek megfelelően rendkívül változó, vannak nagyon komoly, precíz lakásbérleti szerződés minták az interneten, amiket lehet használni. Én viszont a nem jogvégzett bérbeadókat, illetve bérlőket mindenképpen arra bátorítanám, hogy vegyék igénybe jogász segítségét, mert sajnos nehéz eldönteni egy interneten található mintáról, abban az esetben, hogyha az embernek nincs jogi végzettsége, hogy ez egyébként mennyire felel meg az adott jogviszonynak, ami a bérbeadó és a bérlő között ki fog alakulni. Az előbb említett szerződési feltételekre, hogyha visszautalhatok, például nem biztos, hogy egy ilyen mintában szerepel olyan kikötés, ami mondjuk adott esetben a bérlőnek rendkívül fontos, hogy szabályozva legyen. Például olyan esetekben, hogy mondjuk egy adott karbantartási munkákat kinek kell elvégezni, ami nagyon komoly anyagi kiadásokkal járhat. És hogyha nincs a szerződésben rendezve, ami egyébként megjegyzem a legtöbb interneten elérhető mintában nem is szerepel kikötésként, akkor ugye ez komoly vitára adhat okot. Van példa jogellenes kikötésekre a bérleti szerződésekben. Megjegyzem, ezeknek az elterjedésében is nagyon sokat működtek közre az interneten elérhető szerződés minták, amelyek nem egy esetben tartalmaznak ilyen jogellenes kikötést. Itt olyanokra kell gondolni, hogy nagyon sok esetben a bérbeadó rendkívül eszköztelennek érzi magát a bérleti szerződés létrejötte után, hogyha azt tapasztalja, hogy a bérlő valamilyen szerződéses kötelezettségét nem teljesíti. Hiszen ugye a bérlő van az ingatlanban, ő az, aki azt használja, és mindenféle olyan dolgot tud csinálni, ami a bérbeadónak kellemetlen lehet. Éppen ezért a bérbeadók, amikor ilyen helyzetekre próbálnak felkészülni, nagyon sokszor, ha szabad így fogalmazom, átesnek a ló túloldalára. Például elő szoktak írni olyan szerződéses kikötést, hogy ha nem fizeti a bérleti díjat a bérlő, abban az esetben a bérbeadó jogosult például zárat cserélni. Ennek ugye az a következménye, hogy a bérlő, bár fennáll a bérleti szerződés, azt nem mondták fel vele szemben, de nem jut be abba az ingatlanba, amelyet egyébként ő hiába, hogy nem fizetett bérleti díjat, ebben jogszerűen tartózkodik. Tehát ilyen feltételt nem lehet előírni, mint ahogy az sem, hogyha a bérleti díjat nem fizeti a bérlő, akkor például valamilyen közüzemi szolgáltatás, mondjuk a villanyt vagy a vizet, az elzáratja a bérbeadó.
És különösen mondjuk egy ilyen járványidőszakban ezt megtenni, mégiscsak még inkább, hogy is mondjam, embertelen lenne, amikor valaki azért nem tud fizetni, mondjuk, mert egyszerűen nincs fizetése, mert például a vendéglátásban dolgozik.
Igen, ahogy utaltam rá korábban, a járványhelyzet is megmutatta azt, hogy a bérlők, illetve a bérbeadók között a kommunikáció az nagyon fontos. Mi azt tapasztaltuk közjegyzői oldalról, hogy jelentős részben volt kommunikáció, megfelelő kommunikáció a bérlők, illetve a bérbeadók között. Több, nem mondom, hogy sok, de több esetben a bérlők sikeresen éltek az észrevételeikkel, illetve eredményesen kérték a bérbeadókat arra, hogy valamilyen szerződéses feltételt módosítsanak. Hát ez ugye elsősorban a járványhelyzet idején ugye a bérleti díj fizetését jelentette. Nem mondom, hogy számos szerződést érintett ilyen módosítás, de azért előfordultak olyanok, hogy például a járványidőszaka idejére, a járvány idejére a bérbeadó bizonyos százalékát a bérleti díjnak elengedte, vagy annak a későbbi kifizetését eredményezte. Illetve a járványidőszak alatt volt olyan bérleti szerződés is a mi közjegyzői irodánkban, ahol például a bérlő kérésére kifejezetten rögzítésre került szerződésben az, hogy ha a járványra tekintettel elrendelt kötelező hatósági karantén, vagy pedig mondjuk kijárási tilalom, illetve korlátozás miatt nem tudja az adott ingatlant a bérlő használni, amelyet egyébként olyan célból használt, hogy a ügyfeleket fogadjon, mert orvosi előzetes vizsgálatokat végzett ezeken az ügyfeleken, abban az esetben egyáltalán nem kellett bérleti díjat fizetnie a bérbeadónak, és ezt a bérbeadó tudomásul vett, illetve a szerződésben kifejezetten el is fogadta.
És hát sajnos még jöhetnek ilyen időszakok, járványhullámok, amikor egy ilyen lépés mondjuk indokolt lehet, de erre nincsen ugye törvényi kötelezettsége a bérbeadónak.
Valóban ez mind a bérbeadónak, illetve a bérlőnek a megegyezésén múlik, tehát ha sikerül ilyen feltételeket rögzíteniük a szerződésben, akkor az remélhetőleg mindkét fél megelégedésére szolgál, de ha csak az egyik fél ragaszkodna valamilyen feltétel rögzítéséhez ezzel kapcsolatban, ő nem hivatkozhat jogszabályra ezzel összefüggésben.
Érdemes lehet talán még beszélni, ami a köznyelvben ugye kaukcióként szerepel, de ha jól tudom, helyesen kaució, és ez jogilag talán nem is egy ismert fogalom, de mindenki találkozik ezzel, amikor ugye albérletbe készülődik költözni, mert a bérbeadó, tulajdonos, az egy bizonyos összeget kér az első bérleti díj mellé, mint ami majd, hogyha esetleges meghibásodás történik kár az albérletben, akkor egyfajta garancia számára, hogy ezeket a károkat, rendkívüli eseményeket majd ő kezelni tudja. És természetesen ezek a kiköltözés után általában ugye vissza is járnak, csak akkor nem, hogyha mondjuk olyan kár keletkezik az albérletben, amit ebből meg kell téríteni. Legalábbis ugye erről szoktunk hallani, vagy ezzel találkozunk legtöbbször, de ez a gyakorlatban jogilag mennyire szabályozott kérdéskör?
Alapvetően a kaució kérdése az, és ahogy említette is, a kaució az szinte az összes bérleti szerződésnél előfordul, tehát szokott kérni a bérbeadó. Ez általában 1-2-3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg szokott lenni. Ami ennél magasabb, azért ott fölmerül a kérdés, hogy vajon nem túlzó mértékű-e. A jogszabály lehetőséget biztosít rá, hogy ilyen esetben bíróságtól lehessen kérni a kaució mértékének a mérséklését. Bár azt azért fontos hozzátennem, hogy ez nem túl életszerű, tehát hogyha a szerződés létrejött, akkor már közli a bérbeadó, hogy ő mondjuk 10 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót szeretne kapni a bérlőtől, akkor ott nagy valószínűséggel már eleve a szerződés sem fog létrejönni, hogyha ezt a bérlő nem kívánja kifizetni a bérbeadónak.
Hát ez egy hatalmas összeg lenne azért, megközelíti, vagy meghaladja milliós összeget is talán.
Igen, csak abban az összefüggésben nézzük, hogy a bérlőnek minél előbb bérleményre van szüksége, nem biztos, hogy azzal akarja tölteni az ingatlan keresésre is szánható időt, vagy egyébként jogvitát kezdeményez a kaució mértéke miatt a leendő bérbeadójával. Tehát életszerűség miatt mondom azt, hogy kevésbé valószínű, hogy erre sor kerül, inkább ott a bérleti szerződés maga nem fog létrejönni a felek között. Ugyanakkor a kauciónál fontos ezt látni, mert sokszor a bérlők ezen nehezen térnek napirendre, hogy miért is kell neki kauciót fizetni, hogy ez a bérbeadó részére egyfajta biztosíték. Biztosíték arra, hogyha a bérlő valamilyen kárt okoz az ingatlanban, akkor ugye ennek az összegéből majd a kár helyrehozását tudja fizetni a bérbeadó. Ugyanakkor a szerződésben azt is érdemes mindenképpen rögzíteni, tehát magában a bérleti szerződésben, hogy ez a kaució pontosan milyen esetekre szolgál, és milyen esetekben jár vissza. Tehát, hogy ne legyen később abból vita, hogy mondjuk a bérbeadó azt olyanokból tartja vissza, ami miatt nem lenne jogosult a visszatartásra. Természetesen ettől függetlenül, ha visszatartja a kaució összegét, akkor a bérlőnek, vagy illetve hát a volt bérlőnek kell majd jogi lépéseket tennie annak érdekében, hogy ezt az összeget visszaszerezze. De hogyha van egy világosan, pontosan megfogalmazott bérleti szerződése, akkor ebben az esetben abban legalább biztos lehet, hogy sikerre fogja vinni ezeket a jogi eljárásokat, amiket kezdeményez.
Részletesen még nem beszéltünk arról, hogy milyen előnyökkel jár az, hogyha valaki szakember segítségét, közjegyző segítségét kéri a bérletkötésnél, és közjegyzői okiratba foglalja a bérleti szerződését.
A bérleti szerződést a jogszabályok rendelkezései alapján nem kötelező ügyvéd vagy közjegyző közreműködésével készítetni, mégis célszerű megfontolnia minden szerződéskötő félnek, hogy nem kérje ügyvéd vagy közjegyző segítségét. Mind az ügyvéd, mind a közjegyző abban tud nagy segítséget nyújtani a feleknek, hogy minden kötelező tartalmi elemet beleír a szerződésbe, illetve minden fontos körülményre figyelmezteti a feleket, felhívja a figyelmet olyan kérdésekre, amelyekre, ha nem is kötelező, de célszerű kitérni a bérleti szerződésben. Ehhez mindenképpen egy jogász végzettségű szakemberre van szükség. Amiben a közjegyzői okirat tud segítségül szolgálni, tehát ott már kifejezetten a közjegyzői okiratokról van most szó, az az, hogyha valaki azt szeretné bebiztosítani már előre, elsősorban ugye bérbeadóként, hogy ha nem fizeti a bérleti díjat a bérlő, vagy pedig nem költözik ki a szerződés megszűnése esetén az ingatlanból, akkor ne kelljen pereskednie, ne kelljen bíróságra mennie, hogy ott hosszú hónapok, ne talántán évek alatt a bíróság kimondja, hogy kinek van igaza, hanem a közjegyzői okirat alapján közvetlenül az igénye érvényesítését kezdeményezze, tehát a bérleti díj végrehajtását kérvényezze a közjegyzőtől, vagy pedig a kiköltözésének a végrehajtását kérje a közjegyzőtől. A közjegyzői okirat is kétféle módon készülhet el. Egyfelől van arra lehetőség, hogy a teljes bérleti szerződést azt a közjegyző készítse el, tehát ő lesz az, aki megfogalmazza a bérleti szerződést a felek által leír, vagy legalábbis a közjegyzővel közölt szerződéses kikötések alapján, és a felek, mind a két fél, mind a bérbeadó, mind a bérlő, az a közjegyző előtt aláírja ezt a bérleti szerződést, és ez hozza létre közöttük a bérleti jogviszonyt. És van egy másik fajta közjegyzői okirat, ezt akkor lehet igénybe venni, hogyha a felek előzetesen már magánokirati formában megegyeztek, és létrejött a bérleti szerződés, akkor ebben az esetben van arra lehetőség, hogy a bérlő az elmenjen a közjegyzőhöz, tehát a bérbeadónak nem kell ilyen esetben elmenni a közjegyzőhöz, és a bérlő úgynevezett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz a közjegyző előtt arra vonatkozóan, hogy meg fogja fizetni a szerződés szerint a bérleti díjat minden hónapban, illetve adott esetben arra is tehet kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy a szerződés megszűnése esetén meghatározott határidőn belül kiköltözik az ingatlanból. Ez külön-külön is megteheti, tehát tehet csak arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy kiköltözik a szerződés megszűnése esetén, illetve tehet csak arra vonatkozó is nyilatkozatot, hogy a bérleti díjat megfizeti minden hónapban. Ez is egy biztosíték lesz a bérbeadó kezében arra, hogy sokkal hamarabb hozzájuthat az őt megillető bérleti díjköveteléshez, mint hogyha nem lenne közjegyzői okirat, illetve sokkal hamarabb ki tudja költöztetni a bérlőjét abban az esetben, hogyha ő nem tenné ezt meg időben.
Ezt az okiratot hogyan lehet elkészíteni, milyen lépései vannak, és milyen határidőkkel kalkuláljon az, aki közjegyzői okiratba szeretné foglalni a szerződést?
Hát, hogyha magát a bérleti szerződést szeretnék, hogy közjegyzői okiratba foglaltan készüljön el, akkor ugye azzal mindenképpen számolni kell, hogy amíg ez a szerződés nem születik meg, amíg azt a felek a közjegyző előtt alá nem írják együttesen, abban az esetben a bérleti jogviszony még létre se jön a felek között. Tehát mondjuk a bérlőnek mindenképpen érdemes azzal számolnia, hogy nagy valószínűséggel addig be sem költözhet, hisz nincs bérleti jogviszony közte és a bérbeadó között. Viszont, hogyha arról van szó, hogy a bérleti szerződés már létrejött a felek között, amit nem közjegyző készített, hanem a felek maguk készítették, vagy adott esetben ügyvéd készítette el számukra, ebben az esetben ugye utólag is megtehető ez az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat, amelynek természetesen eleve előfeltétele az, hogy már van egy magánokirati formában létrejött bérleti szerződés, hiszen annak alapján teszi a kötelezettségvállaló nyilatkozatot a bérlő. Ez az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat viszont kifejezetten csak a feleknek a szándékán múlik, hogy mikor jön létre, hiszen azt a bérleti szerződés fennállása alatt is bármikor elkészíthető. Ezt elsősorban a bérbeadónak kell eldöntenie. Elég sok olyan üggyel találkozunk a közjegyzői irodában, ahol a bérbeadók egyébként a beköltözés feltételéül szabják azt, hogy a bérlő egy ilyen nyilatkozatot elvigyen a részükre. Tehát, hogy a bérleti szerződés alapján egy egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyenek a közjegyző előtt, és ezt bemutassák a lendő bérbeadó részére, és ebben az esetben ad neki kulcsokat, illetve biztosítja a bejutás és beköltözés lehetőségét a bérbeadó.
Pulinka Mihályt, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezető helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A büntetőeljárási törvény igyekszik azt elősegíteni, hogy az ügyekbe ne kelljen hosszadalmas bírósági eljárásokba bonyolódni. Az ügyész a nyomozás végén úgy is vádat emelhet bizonyos feltételek mellett, hogy a bíróságtól azt kéri, az iratok alapján döntsön. Erről szólt a Legfőbb Ügyészség Folyékonyan Jogászul című tájékoztató videósorozatának július 12-i része. A büntető végzésről Rozgonyi Ádám kérdezte Fazekas Gézát, a Legfőbb Ügyészség szóvivőjét.
A 2018-ban hatályba lépett új büntetőeljárási törvénynek kifejezett célja volt, hogy minél hatékonyabbak, minél időszerűbbek legyenek a büntetőeljárások, és csak abban az esetben kerüljön bíró elé egy elkövető, amennyiben az ügy összetett, bonyolult, indokolt az, hogy a bíróság a hagyományos eljárási rendben vizsgálja meg a kérdést. Vannak ugyanakkor olyan lehetőségek a büntetőeljárási törvényben, illetve a korábbi törvényben is voltak, amelyek lehetővé teszik, hogy egyfajta gyorsított rendben folyjék le az eljárás. Ilyen például, amiről már egy korábbi beszélgetésünkben volt szó, a bíróság elé állítás, de ilyen az úgynevezett büntető végzés, amelyet korábban egyébként tárgyalásról lemondásnak hívtak. A büntető végzés lényege, hogy a bíróság iratokból dönt az ügyész indítványa alapján. Ez nyilván meghatározott esetekben kerülhet erre sor. Nyilván elsősorban az a szempont, hogy az ügy megítélése egyszerű legyen, és a büntetőeljárási törvény szabályai szerint legfeljebb 3 évig, de hogyha a terhet beismer, akkor legfeljebb 5 évig terjedő szabadságvesztéssel legyen az az adott bűncselekmény büntetendő. Ha ezen feltételek fennállnak, és az ügyész ezt indítványozza, akkor a bíróság az iratok alapján dönthet, és ilyenkor nem ítéletet hoz, hanem úgynevezett büntetővégzést. Ez nem csak az elnevezésében jelent különbséget, hanem abban is, hogy ilyenkor, hogha azzal a terhelt, a vádlott nem ért egyet, akkor nem fellebbezést nyújthat be ellene, hanem tárgyalás tartását kérheti. Tehát senki nem esik el ezen egyszerűsített eljárási forma esetén sem attól a jogától, hogy bíró elé álljon, hogyha nem ért egyet az ügyészség álláspontjával. Amennyiben a terhelt kifogásolja az ügyészi indítványt és a büntetővégzést, akkor tárgyalásra kerül sor, és a tárgyaláson a hagyományos eljárási rendben dönt a bíróság. Amennyiben viszont nem él ilyen kifogással, akkor ez a büntető végzés válik véglegessé. Ez különösen felértékelődött, ez az eljárási forma most az elmúlt bő egy évben a pandémiás helyzet alatt, amikor ugye külön probléma volt az, hogy ugye a személyes kontaktusokat minden vonalon csökkenteni igyekezett az igazságszolgáltatás is. Ennek egyik lehetséges útja a távmeghallgatással történő kihallgatás, tárgyalástartás, de egy sokkal szélesebb körben alkalmazott módja a büntetővégzés, és hogy ez még szélesebb körben, tehát a hagyományos eljárási szabályoknál is szélesebb körben lehessen alkalmazni. Ezért módosításra került a törvény ide vonatkozó szabályai, és kiszélesítették azt a kört, amikor szóba jöhet a büntetővégzés is. Most már nem 3 vagy 5 év, hanem 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény esetén, függetlenül ráadásul a terhelt beismerésétől, és egyszerű megítélésének sem kellett lennie az ügynek, tehát lényegesen szélesebb volt az a bűncselekményi kör, amelyben ezzel az eljárási renddel lehetett élni, sőt, fiatalkorok esetében bármilyen ügyet el lehetett büntetővégzéssel bírálni.
És melyek azok az esetek, amikor nem lehet iratokból dönteni és kérni a büntetővégzést?
Hát nyilván az általam felsoroltakon túli kör, tehát hogyha a meghatározott tételkeretnél súlyosabb bűncselekményről van szó, tehát 3-5 vagy épp 8 évnél súlyosabban minősülő, súlyosabban fenyegetett bűncselekményről van szó, illetőleg akkor, hogyha maga az ügyész is úgy látja, hogy végrehajtandó szabadságvesztésre van szükség, azt lenne indokolt a bíróságnak kiszabni, ugyanis az is egy speciális feltétel a büntetővégzésnél, hogy a legsúlyosabb joghátrány az a felfüggesztett szabadságvesztés lehet. Tehát a büntetővégzéssel lehet felfüggesztett szabadságvesztés, közérdekű munkát, pénzbüntetést, foglalkozástól, járművezetéstől eltiltást, kitiltást, sportrendezvények látogatásától eltiltást, kiutasítást is kiszabni, de végrehajtandó, tehát leülős szabadságvesztést kiszabni nem lehet. Ilyenkor mindig kötelező azt tárgyaláson elbírálni a bírónak. És hogyha az ügyész maga úgy látja, hogy végrehajtandó szabadságvesztés lenne indokolt, természetesen már eleve nem is büntetővégzés kiszabására tesz indítványt, hanem hagyományos vádiratot nyújt be a bíróságnak, amikor is tárgyaláson történik meg a döntés.
Tehát mindig mérlegelni kell, hogy indokolt-e a büntetővégzés, vagy alkalmazható-e?
Természetesen, tehát amikor az ügyész, tehát lezárul egy nyomozás, az ügyész elé kerülnek az iratok, akkor nyilván a több kérdésben kell dönteni az ügyésznek. Az iratok megvizsgálása után elsősorban ugye a vádemelésre alkalmasságról, tehát rendelkezésre állnak-e a megfelelő számban a bizonyítékok arra, és a bizonyítékok alapján az a bűncselekmény áll fenn, amelyet a nyomozásban megfogalmaztak. Tehát az ügyész nyilván ilyenkor dönthet úgy is, hogy vagy vádat emel, vagy megszünteti az eljárást, hogyha nem állnak fenn a vádemelés feltételei, vagy különböző úgynevezett elterelést alkalmazhat. Ilyen például a közvetítő eljárás, amikor a meghatározott feltételek mellett a terhelt vállalja a sértett kárának a megtérítését, vagy valamifajta jóvátételt kínál föl, ilyenkor egy mediációs eljárás keretében, hogyha ezt a sértett elfogadja és az ügyész ezt szentesíti, akkor ezzel is elkerülhető a vádemelés. Tehát azért mondom, hogy a döntési helyzetben az ügyésznek a vádemelés előtt az, hogy vádemelés, vagy megszüntetés, vagy elterelés. Ha vádemelés az, amiben a továbbiakban gondolkozni indokolt, akkor pedig a vádemelés formája az, amelyről ugyancsak dönteni kell, tehát, hogy hagyományos vádirattal menjen el az irata maga hagyományos útján tárgyalásra a bíróságra, vagy pedig valami fajta gyorsító módon javasolja a bíróságnak az ügyész az eljárás lezárását. Ez lehet bíróság elé állítás, de lehet a most taglalt büntetővégzés is. Nyilván, hogyha fönnállnak azok a feltételek, amelyeket ismer.
És azokat az iratokat, amelyek alapján a bíróság dönt, azokba az iratokba kitekinthet be, kiláthatja azokat?
Hát a nyomozás során meghatározott iratokat, és a nyomozás végén pedig a teljes iratanyagot megismerheti a terhelt és a védője is. Tehát ez azt jelenti, hogy már a nyomozás folyamatában megismerhette az, akit érint ugye az ügyet, illetőleg hát természetesen a sértetnek is van irat megismerési joga. Itt ebben nincs különbség az általános szabályokhoz képest. Itt a lényegi különbség vádemelés módjában és a bíróság eljárási rendjében van, tehát hogy a bíróság az ügyész indítványa nyomán az iratok alapján dönt. De hangsúlyozni szeretném, mindig fönnáll a lehetősége arra a terhetnek és védőjének, hogy tárgyalás tartását kérjék, és akkor a hagyományos eljárási rendben fog lezajlani ez a folyamat. De hogy ez mennyire széles körben elterjedt, arra csak egy adatot, egy számadatot hadd mondjak. Tehát az elmúlt évben az összes vádemelés csaknem 72%-ában büntetővégzés meghozatalára tett javaslatot az ügyész. Ez nyilvánvalóan ez a magas szám, ez annak is betudható, ami lényegesen magasabb, mint az azt megelőző években, hogy az elmúlt évben, a pandémiás helyzetben nyilván felértékelődött ez a iratokból való ügyintézés, a személyes találkozás, a kontaktus nélküli ügyintézés, és ugye ezt a felértékelődést még tovább erősítették azok a speciális eljárási szabályok, amelyek kitágították azt a kört, amikor ezt alkalmazni lehet.
Fazekas Gézát, a legfőbb ügyészség szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.